So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig majd Méhes Károllyal a szingapúri hétvégén történtekről fogok beszélgetni, mert történt a pályán is, igaz, nem sok minden, de a pályán kívül a pedokban meg elég sok minden, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, Karesz, szerbusz!
Én is téged és az összes hallgatót.
Hát kérlek szépen, először is kezdjük magával a nagy díjjal, mert ugye nyilván ugye ezért nézzük mi ezt a sportot, hogy lássuk minden hétvégén azt a 10-20, akár még majdnem 30 versenyzőt is, ugye még ugye voltak olyan időszakok is, hogy már majdnem 30 autó állt a rajtrácson, hogy őket versenyezni lássuk most itt a hétvégén. És Szingapúr az ugye sosem volt izgalmas nagy díjakról híres, néha-néha ugye, mivel városi pályáról lévén szó, a safety car bele tud köpni úgymond kvázi a csapatok levesébe, hogy akkor újra kell gondolniuk a dolgokat, és mondjuk valaki szerencsésen jön két safety car helyzetből, valaki meg kevésbé szerencsésen jön két safety car helyzetből, valaki megszívja, mert ugye a gondosan kidolgozott hosszú előnye az ugye lenullázódik, de most azért volt egy kis eső, ami miatt ugye egy órával elhalasztották magával a versenyt, és én azt gondolom, hogy ez talán nem is volt annyira rossz. Bíztam benne, hogy hát, ha ez egy picikét ugye azért úgy felborítja így az erős sorrendeket, és hát, ha valaki majd onnan hátulról előre jön, és akkor csak így tátjuk a szájunkat, hogy na, az ez a fiú, ez nem rossz. De igazából azért annak ellenére, amit vártam én ettől a nagy díjtól, nekem számomra ez így, az ilyen körítések mellett számomra csalódás volt. Néhányszor bevallom őszintén, párszor bealudtam majdnem, de mindig akkor történt valami olyan dolog, ami miatt éppen hogy sikerült még az elalvást megakadályoznom és felébrednem. Nem tudom, te hogy vagy ezzel az idei szingapúri nagy díjjal, mert végre azt hiszem, talán 3 év után jöttek vissza a versenynaptárba a Covid miatt. Na, hogy tetszett neked? Mesélj!
Hát azért annyira rossz nem volt én szerintem, de hát egy üres pálya azért mindig produkál akciókat, és ugye a szokásos barátaink hozták a formájukat, tehát Gyóla, Latifi, Tunoda, de hát ugye a nagyokat is megtréfált, tehát azért csak beleállt a falba egy Hamilton, csak majdnem beleállt a falba egy Verstappen, és hát elbukta azt a lehetőséget, hogy még előrébb jöjjön, mert kétségtelen ugye, hogy a biztonsági autós fázisok azoknak, akik lemaradtak, ugye mindig új és új lehetőséget biztosít, de ugye ez tipikusan az a pálya, akár csak Monte Carlo, hogy hát előzni azért nem nagyon lehet rajta, ezt mindenki tudja. Ettől függetlenül az a szép, amikor ezt megpróbálja valaki, hát többnyire pórul járnak, ugye, mint ott volt a Russell-Schumacher ütközés, tehát alig-alig van hely, plusz, hogyha még ilyen körülmények között ugye lemész az ideális ívről, mert előzéshez azért az általában szükséges, akkor ott a vizes felület, és akkor elveszted egyik-másik kerekedet, vagy első-hátsó szárnyadat. Tehát ilyen formán ugye nem volt ez egy eseménytelen verseny. Az volt a meglepő alapvetően, hogy ugye Sergio Perez nem csak lerajtolta Leclerc-t, hanem hát azt lehet mondani majdnem, hogy maga biztosan megnyerte ezt a futamot. Ugye amikor az utolsó újraindításnál ott lihegett a nyakába Leclerc hosszú köröken keresztül, hát megmondom őszintén, azt hittem, hogy meg lesz a győzelem a Ferrari számára, de aztán igazából nem derült ki, hogy mi okból, ezt se a Ferrari kommunikéje, se Leclercnek a beszámolója nem derített rá fényt, hogy most az autóval volt-e probléma, vagy egészen egyszerűen nem bírta aztán a Red Bull tempóját a gumia, vagy bármi egyéb, vagy egyszerűen a gyorsasága miatt, és hát ilyen formán ez a Perez győzelem egy elég sima történetnek bizonyult a végén azzal együtt is, ugye, hogy kapta azt az 5 másodperces büntetést, de hát az inkább már csak ilyen lábjegyzet lett a végén, úgyhogy azt mondom, hogy hogyha mondjuk egy 10-es skálán nézzük, ez egy jó 7-es értékelést biztos kap tőle.
Igen, egyetértek, tehát hogy pont mindig akkor történt valami izgalmas dolog, amikor ugye az ember úgy kezdett volna bebólintani. Én megmondom neked őszintén, tudod, miért hagyta ott a Perez a Leclercet, mint a rongyot, mert ennyivel jobb, tehát önmagában itt látszik igazán, hogy mennyivel jobb autó is most már ez a Red Bull, amit rengeteg vád ér, de majd arra még úgyis majd mi kitérünk, tehát hogy ennyivel jobb most már a Red Bull, mint a Ferrari, amit eddig is ugye ezért láttunk, de ugye mindig csak a két élmenő között, mindig csak a két élmenő pilóta között. De most, hát most bizony a Perez, és azért odapirított azért elég rendesen.
Hát főleg a végére, igen, ott valahol fel is adta, én szerintem egy idő után Leclerc látta, hogy ebből nem lesz előzés, és inkább visszavett, és hát még szomorúbb és látványosabb volt Sainznak a szenvedése, aki hát be is vallotta aztán a verseny végén, hogy az egyik legpocsékabb futama volt az idei évben, mert egyszerűen nem találta a helyét a pályán meg az autóba, úgyhogy azért ez is egy olyan intőjel, hogy nem igazán előrefele haladtak a Ferrari fejlesztései az utóbbi versenyek során, ami hát csak azért kár, hogy a világbajnokság azért elég hamar eldőlt, hiszen már hosszú futamuk óta lehet tudni, hogy gyakorlatilag Verstappen világbajnok, most az, hogy épp melyik versenyen lesz hivatalosan, és az már majdnem mindegy, és hát bizony ott van Perez Leclerc nyakán, tehát ebből akár egy Red Bull 1-2 is lehet év végére.
Hát és az, hogy tényleg nem tudta tartani valamiért a lépést, tehát én azt hiszem, hogy nem azért nem volt, nem maradt ott mögötte, mert nem akart valamiért, hanem egyszerűen nem tudott, tehát ott hagyták, mint a rongyot, és ez számomra ez az, ami úgy értetetlen, mert nem sok esélye lesz most már, én azt hiszem, önerőből legyűrniük a Ferrari-nak a Red Bullt, aki szépen lassan azért a fejükre nőtt, és ne felejtsük el, hogy még nem olyan régen, még a Magyar Nagydíjon, meg még pont fordítva volt, hogy még ott még akkor még valahogy és valamiért a meggyőzőbb tempót tudott a pályán bizonyítani az a Ferrari, ami most viszont ugyanúgy elbizonytalanodik most ezen a verseny hétvégén a Red Bull-al szembe sorozatosan.
Hát így jártak az idejében. Nem tudom, hogy mennyire tesznek ők még bele ebbe az autóba energiát, meg fejlesztést, hiszen gyakorlatilag lefutott a szezon. Tehát ilyen értelemben kicsit nem lehet csodálkozni azon, hogy vissza is esnek, hiszen számukra ez az év véget ért. Aztán most az ezüstéremre mennyire gyúrnak, az egy más kérdés, de hát mivel most már következő célpont ugye 2023, lehet, hogy oda irányították át újból a forrásokat, meg az agyokat, hogy dolgozzanak azon a kocsin.
Ugye a bevezetőben említettem, hogy én bíztam benne, hogy az eső egy picikét akkor egy megbolygatja itt az erős órendeket, és bíztam benne, hogy valaki hátulról valami nem várt esemény, egy nem várt pilóta előre fog törni. És én bevallom őszintén, én Lewis Hamiltonnak a brillírozásában és remeklésében bíztam. Azt is megmondom neked, hogy miért. Már az időmérőn nagyon-nagyon fickándozott a 7-szeres világbajnokunk, aki nagyon-nagyon szereti ezeket a változó körülményeket, ez a se nem nedves, se nem száraz, ő nagyon-nagyon szereti ezt, nagyon-nagyon tudja, brilliáns harmadik helyet szerzett, 54 ezred másodpercen maradt le csak a pole pozíciótól. Ha, jó, nyilván persze, hogyha a Verstappennek ugye nem történik az, hogy ugye két pole pozíciós körét is mind a kétszer elveszi a csapat, most mindegy, ezt engedjük el, de ez most így történt, tehát ő 54 ezred másodperccel lemaradt a harmadik helyről, és bíztam benne, hogy na, Bocsánat, a pole-ból igazad van, köszönöm, hogy kijavítottál, és igazából számomra vártam, hogy na mondom, ez most ott lehet, látom, hogy na, lejön ez a rengeteg eső, oké, rendben van, vizes pálya Szingapurba baromira lassan fog felszáradni, ez is nagyon rendben van, tehát hasonlóak a körülmények, mint az időmérő edzésen voltak, és őt is lerajtolták, és utána ő sem tudott igazából mit kezdeni a Carlos Sainz-szal, és egy kicsikét csalódás volt itt számomra ez a verseny, hogy nincs az a meglepetés ember, mert jó, rendben van, Toto Wolff minden egyes versenyen, amikor második vagy harmadik helyre odaérnek száraz körülmények között a dobogóra, akkor mindig elmondja nyilván azt a PR nyilatkozatot, hogy igen, erőből duzzadunk, és már ott vagyunk, és majd elkapjuk a Ferrarit. Hát nyilván, hogy a konstruktori táblázatra nézek, akkor nyilván meg az egyéni ponttáblázatra legfőképp, akkor valóban annak van valami realitás alapja, hogy igen, közel állnak ahhoz, hogy elkapják a Ferrarit, de a pályán mutatott tempó alapján nem. És gondoltam, hogy na hát ha, és én képzeld el, gondoltam, mondom, utolsó pillanatban látom, nem, egy órát csúszik az eső miatt a rajt, mondom, én fölteszek egy kőkemény 500 forintot a Lewis Hamiltonra, 3,9-es szorzóval, meg ugyanúgy a Mercedes-e, mint győztes konstruktőr, úgy buktam el 1000 forintot, ahogy illik, tehát ahogy nem kell. Ettől függetlenül én azért úgy gondolom, hogy ez egy jó esély lett volna szerintem a Mercedesnek ahhoz, hogy egy győzelmet ki tudjanak harcolni, és további harci szellemet tudjanak kovácsolni és visszalehelni ebbe a évelei rettenetesen elveszett egy csapatba, akik most úgy nagyjából úgy kezdik úgy összeszedni magukat úgy abból, hogy igen, jó, nem vagyunk ott, ahol eddig voltunk, de most ez talán ez egy nagy löketet adhatott volna. Hát sajnos nem így sikerült a hétszeres világbajnoknak.
Hát egyáltalán nem, sőt, hát egyrészt ugye ő is mentegetőzött aztán a futam után, hogy nem a legjobb napom volt, valami ilyesmit mondott egy kicsit eufémisztikusan, de hát tényleg úgy vezetett ezen a versenyen Hamilton, mint aki valami nem találja a helyét, és hát tényleg csak árnyéka volt végig magának, és valóban az időmérőn, ugye ő maga is azt mondta, kicsit bosszankodva, hogy akár a pól is meg lehetett volna, persze, akár ez is benne volt, bár tény is való, hogyha még Verstappen normál körülmények között befejezi az időmérőt, akkor ő valószínűleg csak negyedik, mármint Hamilton. Ettől függetlenül ott tényleg egy nagy formajavulást láthattunk tőle, és hát nyilván nagyon szeretné, hogyha az idei szezon nem telne el úgy, hogy ha esetleg győzelem nem is lesz, de mondjuk volt valahogy összekaparjon. De amióta megjött a Forma 1-be 2007-ben nem telt el úgy szezon, hogy ne győzött, vagy ne szerzett volna az első rajtkockát. A nyolcadik VB címről ugye idén nem is álmodhatott, de hát legalább ezt a kis szégyenfoltot el tudná tültetni a karrierjéből. De hát a versenyen nem produkált semmi emlékezeteset azon kívül, hogy úgy beleállt a gumifalba, mint a szög, és nagyon nagy szerencséje volt, hogy az autóval igazából olyan komoly probléma nem történt, ami miatt fel kellett adni a versenyt. Nem tudom, hogy ez egyfajta tendenciának az első jeleie már nála is, hogy azért mégiscsak ő azért már a karrierjének a jócskán a B oldalán forog, hogy egy ilyen futam, egy ilyen lehetőség miért nem kínálta föl számára azt a harci szellemet, amit amúgy tőle megszoktunk, mert mintha egy kicsit úgy az is hiányzott volna belőle, mintha enervált lett volna maga a pilóta, és nem csak az autó. Hát mondjuk is Russellról ne is beszéljünk, mert ő az ő versenye.
Lenullázták egészen konkrétan.
Végig kuka volt szegénynek, de hát a Mercedes számára tény is való, hogy annak ellenére, hogy itten kaparhatott volna magának egy kis gesztenyét, tehát egy rettenetes hétvégén vannak túl, és hát csak reménykedhetnek benne, hogy majd Suzukába egy kicsit orvosolják ezt a rémséges szingapúri vasárnapot.
Igen, közben javítom magamat, mert ugye a felvezetőben, vagy hát az, itt, hogy rátértünk a Mercedesre, ugye azt mondtam, hogy annyira enyéniben nincsenek messze most a Ferraritól. Hát most már messze vannak, mert igen, hát sikerült George Russellt rendes ellenullázniuk. Tehát önmagában azt nem értettem, hogy jó, nyilván biztos, hogy megvoltak a maga okai, hogy miért pont Szingapurba kell akkor minden cserét elvégezni George Russellnek az autóján, hogy akkor pont azon a pályán, ahol tulajdonképpen tényleg szinte lehetetlenség előzni, akkor onnan majd ő hátulról, majd ő valahogy, ő majd előre jön. Nem sikerült, ha már behívták kereket cserélni, azt sem értettem, hogy akkor miért pont akkor a közepes keverékű gumit teszik föl, tehát akkor miért nem mondjuk a puhábbat, hogy akkor legalább letesztelje Hamiltonnak azt, hogy oké, rendben van, annak ellenére, hogy ha már nekem kuka ez a mai verseny, ennek ellenére dolgozok akkor a csapattársamnak, engem, mint kísérleti nyulat felhasználnak, szépen akkor a Hamiltonnak kipróbáljam most akkor előre, hogy akkor na mit is mutat akkor a puha keverék, és akkor, amikor úgy látják a box falon, hogy na, akkor most már gyere befele, akkor berántják, és akkor hát, ha egy szerencsésebb mozdulattal sikerül valahogy legalább Sainzot mondjuk átugorni, és akkor onnantól ugye már csak ugye Perez, illetőleg Leclerc áll előtte, de hát ez neki most ez így nem így sikerült, ez egy rossz hétvége, aki mindenkinek ugye előfordulhat az életébe. Viszont akinek nagyon-nagyon jó hétvégéje volt, és most annak ellenére, hogy úgy jöttek Szingapurba föltett kézzel, hogy hát ez lesz az egész szezon egyik legnehezebb versenye számunkra, és itt aztán most tulajdonképpen ide jövünk, de hát tulajdonképpen itt tőlünk senki semmire ne számítson, mert rettenetesen borzalmasan rosszak leszünk, és ehelyett egy olyan maximális pontszámot gyűjtöttek be, ami csak amennyit csak lehet, McLaren kérem szépen, bravo, emelem kalapom, és Daniel Ricciardo, akinek mindig borzalmasan rossz hétvégei, tehát fos hétvégéi vannak, fos versenyei vannak, egy jó vasárnap után van neki egy fos vasárnapja, most volt egy fos szombatja, és lett egy brilliáns vasárnapa, kérem szépen, McLaren 4-5, na, le a kalappal, hello!
Hát jól ment, egy kétségtelen, bár mondjuk a Ricciardo esetében azért nem hagynám figyelmen kívül, annak ellenére tőnek szépen az jött, hogy az utolsó szakaszban a biztonsági autós elengedés után ugye még kapott vagy 20 másodpercet Norris-tól.
Jó, tehát igazad van, igen, igazad.
Azért az számomra például egy olyan mutatvány, hát ott nem tudom, 10-15 körül volt még, tehát gyakorlatilag másfél-két másodperccel ment lassabban, de hát ez csak egy zárójel, mert az eredményen ez igazából nem változtat. Úgy is tudjuk, hogy mi a helyzet a két pilótát illetően, meg a McLaren-es jövőjüket illetően, de hát ez mindig jól esik egy csapatnak, amikor így a majdnem, hogy egy picit a semmiből jöve odaérnek ilyen elegáns előkelő pozícióba, és ennyi pontot kapnak, akár csak a Aston Martinról ezt el lehet mondani. Ők voltak azok, akik hát talán így a meglepetés tekintetében még inkább senki se várta azt, hogy ilyen előkelő helyen végeznek, és hogyha utolsó pillanatokban, hogy a Verstappen nem előzi meg Vettelt, akkor még szebb eredményt tudtak volna elérni. Előttük is tényleg le a kalappal, hát nagyon mondogatták is, hogy a kemény munka gyümölcseit szüretelik most. Ennek egy ember örülhet igazán, akit Fernando Alonso-nak hívnak. Miközben az Alpi megint megadta magát alatta, és egy gyors felszámolást végzett, és közölte, hogy legalább 60 pontot eldobtak idén a műszaki hibák miatt, és akkor ugye ott lenne valahol Russell környékén a ponttáblázatban. Hát, hogyha mondjuk az Aston Martin tudja tartani ezt a fejlődési nívót, akkor Alonso-nak egész jó dolga lesz ott jövőre.
Igen, ez lett volna a következő témám, amire mindenféleképpen szerettem volna rátérni, és köszönöm szépen, hogy akkor ezt így szépen fölvezetted nekem. Tehát, hogy megint nullázott az Alpine, megint technikai gondjai voltak. Megint Alonso volt az, aki a rövidebbet húzta, mert jobb pozícióból esett ki. És azok a Aston Martinok, akik megint az időmérő edzésen borzalmasan rosszul szerepeltek, legfőképp Vettel, Stroll még úgy csak-csak elvánszorgott úgy, ahogy. Ezek után, ezeknek a fényébe is, hogyha az egész évet nézzük, hogy van egy biztató szombat, és lebőgnek vasárnap, ahhoz képest, hogyha azt veszed, tulajdonképpen itt már nem is biztos, hogy annyira rossz az a Fernando Alonso döntés, hogy ő azt mondja, hogy gyerekek, én lehet, hogy itt a tempó megvan, lehet, hogy az elplán az csúszik egy évet, de ennyi meghibásodás után ki garantálja nekem azt, srácok, hogy akkor jövőre akkor itt a tempó is megmarad, és még jobb is lesz, és radikálisan javulni fog akkor nekem itt a megbízhatóság. Tegyük hozzá zárójelbe úgy, hogy ő megkapja azokat a szerződési feltételeket, ami miatt ő azt mondta, hogy akkor gyerekek, akkor au revoir, és én lelépek innen, mert én nem egy éves, hanem egy plusz egy évet szeretnék még maradni, mert érzek magamban annyi kraftot. Na hello! Így ennek a fényében viszont tényleg valóban nem egy rossz dolog, nem? Mit gondolsz?
Hát ezt, amit az előbb elmondtam, hogy ő most törzsölheti a tenyerét, hogy jól döntött, amit persze most látunk így, hogy jól döntött, hiszen azért ez mindig a jövő év elején derül ki, hogy aztán egy csapat milyen kocsit tudott építeni. Ki gondolta volna tavaly, hogy a Mercedes Suzuki-i versenyt se fog nyerni. Tehát ebben azért mindig ott van egy hihetetlen nagy adag bizonytalansági faktor. De hát azt lehet mondani talán, hogy mindenképp egy új kihívás előtt van. Az Alpinnál én szerintem nem látta azt a potenciált, hogy érdemes még egy évet maradni. Hát az Aston Martinban meg most a jelek szerint azért valami kis élet költözött, és hogyha ez így megy tovább, akkor akár tényleg lehet belőlük egy nagyon erős középcsapat, vagy akár meg is verhetik jövőre az Alpint, aztán meglátjuk, hogy kinevet a végén. Borzasztó nagy ugrást azért nem lehet tőlük várni, tehát nem gondolnám, hogy bele fognak szólni mondjuk a világbajnoki tím dolgába, de hogyha már csak egy-egy dobogós helyet el tudta csípni Alonso, és tényleg az ő lelkesedésével és a harci kedvével aztán végképp semmi gond nincs. Tehát ő nem olyan, mint azért szegény Fettelen lehetett látni az utóbbi jó pár évben, már az utolsó két Ferrari évében is, hogy hát ez már nem az az igazi. Nem az a Fettel, akit megszoktunk valaha a Red Bullba, meg az első pár Ferrari év során. Ez Alonso esetében abszolút nem igaz, tehát minden versenyre úgy megy oda, mint hogyha fel akarna robbanni az energiától, meg a tetrevágyástól.
Így van, egyetértek. Apropó robbanás, és most nem Szaúd-Arábiáról van szó, tehát mert ott mondjuk ott konkrétan ott volt, fizikailag volt ott robbanás, mert ugye lőtték az olajtározókat. Itt is robbanás történt, rakéták nélkül, ellenben a pedokban, inkább azt mondom, hogy egy hangulati kézigránátokat dobtak be így a pedokban, ugyanis történt, hogy egy óriási botrány kezd véleményem szerint kialakulóban lenni, és ez itt Szingapurban indult el. Ugye miről van szó? A költségsapka szabályok szerinti betartásáról van most egészen konkrétan szó, és amit már annó már egy pár héttel, vagy akár hónapokkal ezelőtt Mattia Binotto is elkezdett úgy kapargászni, meg egy említeni, hogy ő neki az a gyanúja, hogy a Red Bull nem biztos, hogy addig nyújtózkodott, ameddig a takarója ért. Most egyre nagyobb hangot kapott, egyre hangosabb vádak, és egyre konkrétabb vádak érik a Red Bullt azzal szemben, hogy ő nem tartotta be sem az idén, sem már tavaly nem tartotta be a rávonatkozó költségsapka határokat, és most itt azért mindenki morgolódott, tehát nyilván a kicsik is morgolódtak természetesen, mert hát ugye nekik amúgy is kvázi csak annyi pénzük van, amennyivel tényleg a költségsapkába benne tudnak maradni, de ott vannak a nagyok, akik rettenetesen sok pénzzel rendelkeznek. És hát ugye nyilván a Red Bull folyamatosan azt mondja, hogy ő ártatlan, ez teljesen természetes, mi más mondana. Ott van természetesen a Ferrari, aki ismét elmondogatja, hogy hát, hogy ő nekik se jön ki a matek, és hát most előkerült most igazából Toto Wolff a leghangosabban, aki nyilván előadja, hogy igen, már pedig mi mindig minden szabályt betartottunk, és mi mindig szabályosan működünk, de hogy valami óriási nagy botrány van kialakulóba. És azt is megmondom neked, hogy miért gondolom én azt, hogy óriási botrány van kialakulóban. Ugyanis van nekünk egy szabályrendszerünk, amit ugye az FIA, mint szabályalkotói, szabálybetartató szervezet hozott, aki azt mondta, hogy kérem szépen, ettől az évtől ennyi pénzt köthetsz, a következő éve pedig a konstruktőri bajnokságban elért helyezésed alapján te ennyit, te többet, te kevesebbet, stb. Fejlesztésre ráfordítható időket is limitálják, emelik, ahogy végeztél. Annyi van leírva az egész szabálykönyvben, hogyha te egy kicsikét túlnyújtózkodsz, akkor te kapsz egy 5 millió dolláros büntetést. És utána pont arról szó nincsen, hogy mi van akkor, hogyha te közepesen vagy jelentősen túlléped, akkor milyen retorziókat kapsz. Az sincsen igazán konkretizálva, hogy most akkor ez a közepesen alatt mit értünk, a jelentősen alatt mit értünk. Tehát tulajdonképpen ott vagyunk, hogy mindenki mutogat a Red Bullra, aki egyébként tényleg valamiért így nyár óta, tehát így a nyári szünet után így egyszer csak így hirtelen így elindult. Nyilván persze ilyenkor, amikor mi a legkönnyebb, ideig nagyjából együtt volt a mezőny, a másik ellógott, akkor biztos, hogy a másik valamit csal. Tehát ez volt, tavaly is így volt egyébként. Tavaly is így volt, hogy ott a Mercedesnek a motorja, meg a hajlékony hátsó szárny, meg ott fogdosta a Verstappen. Ez mindig így volt, és ez mindig is így is lesz a Forma 1-be. De ez most egy kicsikét kezd egyre jobban melegedni ez a téma. Te mit gondolsz erről? Te hogy látod ezt a helyzetet?
Hát az melegedik, csak én szerintem hát elő kéne rukkolni valami bizonyítékokkal egyrészt. Tehát de idáig csak mondás van, hogy ugye viszonylag konkrét is, hogy 10 millióval többet költöttek már tavaly is. Az idei évre vonatkozólag is vannak hasonló satszolások. Egyébként a Aston Martint is megvádolták ugyanezzel, csak ott ugye csak kisebb mértékben látszik a fejlődés. Hogy pontosan tényleg az a kérdés, hogy hogyan számolták ki, vagy miből lehet erre következtetni, meg az FIA részéről is, ugye ők most csak annyit adtak ki, hogy hát ez így nem szép dolog ez a vádaskozás, aztán majd lesz valami, de hogy ők ezt a költségsapka dolgot egyáltalán hogy ellenőrzik, vagy mik annak a kritériumai, ez ugye vagy nem publikus, vagy ideig nem volt róla szó, mert nagyon bonyolult lehet, és túl szakmai dolog, de most, hogy ennyire terítékre került, és hogy elkezdték emiatt verni a tamtamot, hát azzal kéne nekik is egyébként már, mint a nemzetközi szervezetnek előrukkolni, hogy igen, itt van ez a 145,58 millió dollár, amit ugye ráadásul most egy emelt szinten van, mert már volt egy siránkozás az év elején, hogy az infláció meg a drágaság miatt ugye ezt egy kicsit tolják meg, rendben megtolták. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mennyit lehet költeni. Ezt milyen kritériumok alapján, vagy hogy mutatják be a csapatok a felügyeleti szervnek, hogy tényleg ennyit költöttünk, vagy nem, illetve amikor most kitör a botrány, a rivális csapatok miből számolgatják ki azt, hogy pontosan mennyivel költött túl a Red Bull, vagy akármelyik más istálló. Tehát ezt a részét én még egyáltalán nem látom. A botrány része az nyilvánvaló, hogy ez fölplankolja mindenki, ez egy nagyon jó sztori, a versenyek mellett ugye ezen lehet csámcsogni, és hát de egyelőre tényleg az van, hogy vagy igaz, vagy nem, egy kicsit ilyen levegőbe lóg az egész. Én ezt hiányolom egyelőre hírformájában is, hogy akkor igen, tessék megmondani, hogy működik ez az egész költségsapka történet.
Azt mondja a Red Bull, vagy hát Christian Horner, hogy állítólag már 7 hónapja vizsgálják ott az FIA szakemberei a papírokat a Red Bullnál, és hogy 7 hónapja még nem találtak semmit sem, akkor ha ennyi idő alatt nem találtak semmit sem, akkor, akkor ott minden rendben van, és hogy nem érti ezt az egészet, és ez egy támadás, féltékenység, tatara-tara, nyilván ő is eljátsza ilyenkor azt a szerepet, amit ilyenkor el kell játszani.
Ez le van osztva.
Ez így van, ez mindig így volt. Én igazából én csak azon gondolkoztam el, hogy önmagában maga az egész máshonnan kezdem. Kezdem a legelején. Ugye az egész sztori ez ugye onnan indult, hogy a kicsik elkezdtek nyavajogni, hogy brutális pénzeket költenek a nagyok, ami igaz is egyébként.
Így volt.
Nekünk nincs annyi pénzünk, tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk, és valamennyire szanszót kapjunk arra, hogy valahogy néha-néha odaférkőzünk a dobogóra, hát itt valamit tenni kell, mert mi nem tudjuk tartani ezt a lépést, és csődbe fogunk menni, és előadták az áldozati bárányt, nyilván ahogy kell. Teszem hozzá, a Forma 1-ben sosem voltak egyenlőek a feltételek. Tehát sosem volt az, hogy... De ez az eleje óta tudjuk, hogy akinek több a pénze, az mindig sikeresebb lesz, volt, van. Tök mindegy, hagyjuk. Én úgy gondolom, hogy itt a Covid az, ami az első intőjel volt arra, hogy oké, gyerekek, itt hogyha most egy picit azért leállunk, itt azért elég sokan letérdelhetnek, sokan tért közelbe is kerültek, és a Covidig igazából a nagy csapatok nem is akartak erről hallani. Erről az egész sztoriról. Jött a Covid, hát akkor ők erre végig csak igent mondtak. Gondolom ezt az egyik oldaláról. A másik oldaláról pedig úgy gondolom, hogy az FIA-nak nyilván lépnie kellett az ügyben, hogyha sokat nyavajognak a kicsik, akkor be lehet egy ilyen szabálymódosítással a kicsiknek a száját fogni, hogy rendben van, akkor költségcsapka van, senki nem nyitózkodhat túl azon a takarón, ameddig ti is elértek, meg ő is elér, meg mindenki elér, és akkor hoznak egy olyan szabályt, aminek igazából olyan kvázi retorziója nem nagyon van. Na most itt jön föl számomra az a kérdés, és azért várjuk meg az elkövetkezendő heteket, és ezt kérdezem tőled, hogyha tegyük föl, csak annyival leírva, hogy ha mi túlnyújtózkodunk, ha valaki túlnyújtózkodik ennyivel a takaróján, az kap egy 5 millió dolláros büntetést, akkor az nem éri meg esetleg valóban túlnyújtózkodni a takarón. Mert most tegyük föl, 5 millió dolláros felárért neked lesz egy fél másodperces körönkénti előnyöd. Ez kinek nem jó? Ez kinek nem éri meg? És közben te a pálya... Parancsolj!
És... Persze, meg ráadásul tiéd a világbajnok.
Erről beszélek.
Ugyanebből kifolyólag, és már is nagyobb pénzt üti a markora. Tehát nem, hogy 5 milliót visszahozza az 5 milliót, hanem sokkal többet nyert rajta. És hát voltak éppen... Ja. Hát ez a lényeg.
Igen, tehát hogy most kinek nem ér, most azt is engedjük el, hogy mennyit kapnak mondjuk konstruktőri pénzbe, mert mit tudom én, maximum majd kitalálnak majd valami gyors retorziót, hogy hú, ezzel elhallgattassák a kedélyeket, de tényleg, tehát túlnyújtózkodsz a takaródon, azt mondják, hogy igen, te túlnyújtózkodtál, elnye, kapsz egy 5 milliót, de közben neked van egy fél másodperccel gyorsabb autód. Tegyük föl például azt, hogy valóban mondjuk Toto Wolff, hogy előadja ugye a primadonna szerepét, tök mindegy, hogy igen, de viszont ezzel hány éves előnyre tettek szert, oké, rendben van, nem ér meg neked ennyi felárat, ezt utána csináljanak velem azt, amit akarnak. Én közben meg a pályán begyűjtöm a pontokat, begyűjtöm a világbajnoki címet, és akkor, amikor majd a Wikipédiába végigolvassák majd a 2040-es években a következő generáció az, hogy akkor mi történt régen a Forma 1-ben, akkor azt látja, hogy Red Bull.
Most nem tudom, hogy mi lehet a vége, mert ugye azért eléggé elkezdték mondani, ugye a Wolffot érthető, ugye rögtön közölte is a Horner, hogy őt még mindig nem tudta kiheverni a 21-es Abu Dhabit, és hogy csak a bosszúállás és a revans hajtja, ami én szerintem ebbe lehet valami.
Nyilván.
De hát azért most már megtollalt. Andreas Seidl a McLaren részéről, Frederik Vosser a Zaubertől, vagy Alfa Romeo, mindegyinek hívjuk, és úgy kezdenek a csapatok ugye magukhoz térni ebből, vagy fölfogták ennek a dolognak a súlyát, hogy hát hogy ez voltak éppen egy csalás, akárhogy is nézzük. Az a kérdés valóban, hogy kérjük egyrészt a bizonyítékokat, hogy ez hol van, és hát utána jön a nagy kérdés, amit te is feszegettél, hogy akkor mi a jutalma meg ennek a csalásnak, mert hát egész biztos, hogy nem fogják eltörölni 21-es WB címét se a Red Bullnak, se a Verstappennek. Most az idei év is gyakorlatilag lassan véget ért. Annak idején, amikor tegnap erről pár szót váltottunk, volt az a nagy 2007-es McLaren-es csalás.
Na igen, ezt akartam felhozni ott is példának, hogy igazából ugye ott is ugye az volt, hogy ugye elkezdtek vádaskodni azzal, hogy valamivel csalhatott a McLaren. És szagláztak, nem találtak semmit sem. Majd találtak nagy nehezen valamit, amire kitaláltak egy büntetést, na, és akkor innentől folytasd, kérlek.
Hát kitaláltak egy büntetést, ami egy kicsit ilyen fából vaskarika volt. Igen. Ugye volt benne egy nagyon szép csekk, amit aztán a Mercedes kifizetett, ugye 100 millió dollár, ami még egy ilyen csapatbüntetés is elég szép summa volt. Most meg főleg az, hát gyakorlatilag ez egy egész évi büdzsé, vagy 3/4 évi büdzsé, illetve hát megfosztották a McLarent a konstruktőri helyezésétől, és hátrasorolták, és ezért aztán ugye még a rajtszámokat is úgy kellett alakítani, akkor még más volt a rajtszámoknak a kiosztása, hogy ugye az utolsó csapat kapta a legmagasabb rajtszámot a világbajnak, ugye az 1-2, tehát még ott is ugye visszasorolták őket, de nem vették el hivatalosan a győzelmeket és az elért eredményeket, tehát nem történt meg az, hogy mint mondjuk az atlétikában, hogyha valaki dopingoláson érnek, akkor elveszik az aranyérmét, és nem is ő a győztes, tehát nem szerepel többet a statisztikába, vagy egyéb más sportágokba. Itt a 2007-es győzelmek és eredmények ugyanúgy szerepelnek mondjuk Alonso és Hamilton neve mellett, mint hogyha mi sem történt volna. Erre is ki kell találni egy metodikát, hogyha tényleg odáig fajul majd a helyzet, hogy büntetni kell akármelyik csapatot, akkor az hogyan, miként történjen meg.
Igen, mert ugye azért volt, én úgy gondolom, hogy fából vaskarika, hogy te fogalmaztad, mert igazából az FIA szabálykönyvébe az nincsen leírva, hogy az A csapatnak, és konkrétan itt a Ferrari csapatnak az egyik alkalmazottja, a McLaren egyik alkalmazottjának szigorúan bizalmas Ferrari dokumentumokat átadott, és akkor az a pancser állítólag úgy bukott le, hogy akkor nem, tehát próbált ugye okosabb lenni az okosnál, hogy akkor nem viszi be ezeket a dokumentumokat kinyomtatni a McLaren főhadiszállására, mert ha esetleg, ha utánuk szagolnak, akkor ott bármi fellelhető, hanem elvitte egy fénymásolóba, és akkor ott próbálta kinyomtatni, ott meg volt valaki, aki fölhívta a Ferrarit, hogy kérem szépen, itt Ferrari fejléces papírokat nyomtattunk ki 700 oldalon keresztül. Ez ilyen science fiction kategória, hogy fordulhat ez egy elő, de aztán addig nyomozgatott az FIA, ami ki nem derült, hogy ott valóban történt belsőséges levelezés, és ugye ezzel buktak le, meg hát nyilván Alonso is, amikor már nem éreztek komfortosan magát a McLarennél, akkor egy picikét azért nagyobbra nyitotta a száját. Tehát segítőkészebb volt, segítette az FIA-nak a munkáját. Tehát itt is azért azt hiszem, hogy itt igazából ebben az egész sztoriban az a legbeszédesebb, hogy az FIA 7 hónapja a Horner állítása szerint, a 7 hónapja vizsgálódik ebben a témában. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a vége. Mert azért ez még azért érdekfeszítő. De viszont mi lesz a vége a hétvégi japán nagydíjnak? Avatunk-e világbajnokot, vagy nem avatunk világbajnokot? Mert most azzal, hogy idézőjelvetéve hál' Istennek volt egy nagyon rossz hétvégéje a Max Verstappennek, ezzel az egy picikét azért elhúzta a világ...
csak ennyi.
De csak ennyi, de viszont a jelenlegi pontszámítások alapján, hogyha most ez úgy néz ki ez a verseny hétvége, hogy a Verstappen befut az első helyen, a második helyen a Leclerc, ahogy az általában történni szokott az egész elmúlt 2-3 hónap alapján, plusz még a leggyorsabb kört is behajtja ezért a Verstappen, akkor a verseny leintése után ő világbajnok. Tehát most így jelenleg így nézzünk. Lesz világbajnok avatás? Nem? Pedig Suzuki
nagy... Szerintem, hát ha valami nagy grimbusz nem lesz, meg megint eső, meg kipördülés, tehát ha egy normál versenyt futunk Japánban, vagy futnak ők, akkor én szerintem meg lesz a VB címe a Verstappennek, és ez egy szép hagyománynak a folytatása.
Igen, ezt akartam mondani.
Suzukában nagyon sokan lettek világbajnokok, ugye 1987-ben került oda először a futam, rögtön az első versenyen világbajnok avató volt, ráadásul nem is kellett már hozzá a versenyben, kettően voltak versenyben még a VB címére, a Williams Hondának a két pilótája, Nelson Piquet és Nigel Mansell. A Mansellnek még volt némi esélye arra, hogy megkaparintsa a VB címet Piquet orra elől, de már az edzésen olyan súlyosan karambolozott, hogy nem is tudott indulni a futamon, úgyhogy ezzel Piquet automatikusan bajnok lett. Aztán jöttek a nagyon híres, ugye Senna Prost akciók 89-ben, 90-ben, de Nigel Mansell is itt lett világbajnok.
Red Bull is.
Dehogy is itt vesztette el a VB címet, épp azt akarom mondani, még egyszer Sennával szemben 91-ben, hogy
ja, igen.
A versenyben kisodródott viszonylag korán, tehát az is eldőlt, akkor hát itt nyerte meg a VB címet Damon Hill, Jacques Villeneuve-vel szemben, tehát ez egy ilyen hagyományos világbajnok avató pálya volt, hozzátéve az, hogy annak idején vagy az utolsó előtti futam volt, ugye a japán nagy díjt, meg még viszonylag sok van azért mögötte, de hát most olyan nagy az előnye Verstappennek, hogy gyakorlatilag ez, hogyha valamilyen ok miatt nem is, ha nem Suzukában nyer, akkor a következő futamon. Tehát itt ilyen egy-két pontokon múlhat. Nagyon össze kéne kapja magát Leclercnek és a Ferrarinak ahhoz, hogy még életbe tartsák a reményeiket.
Igen, a Red Bullnak is ugye volt itt egy, pont a Vettelel volt azt hiszem itt egy VB cím győzelem ünneplése, hogyha az emlékeim nem csalnak, meg ugye én megemlítettem még ugye Mika Häkkinent is, ugye aki a 98-ban.
Ő is, igen.
Ráadásul egy nagyon emlékezetes feltámadás volt az akkor, ugye az akkor rettenetesen domináló McLaren ellen volt egy óriási feltámadása a Ferrarinak, és sikerült azért a végéig izgalmassá tenni a Forma 1-es hétvégét. Egyébként Mika Häkkinen meg pont a múlt héten ünnepelt az 54. születésnapját, úgyhogy nem tudom, hogy finnül hogy mondják azt, hogy Isten értesse, de boldog születésnapot kívánunk a rendkívül szimpatikus finnek. Fel lehet-e fogni, és ez most onnan jött ez a gondolat, elmondom, hogy honnan indult ez az egész dolog. Ugye 2015-ben szintén így rettenetesen a vége előtt, nagyon korán a vége előtt Lewis Hamilton behúzta az X-edik világbajnoki címét, ugye Nico Rosberg-el kapcsolatban, és akkor ugye volt az a híres Austinban, ugye történt ez a VB cím begyűjtés, és volt ez a pódiumban, itt ez a Pirelli sapka dobálás.
Igen.
És akkor ugye utána azt mondta akkor a Nico Rosberg, hogy oké, rendben van, és akkor innentől a fennmaradó hátralevő versenyekre úgy tekintek, mint egy mini világbajnokságra. Hát persze nyilván jó ízűen megmosorogja az embert, most nyilván kell mindig minden rosszban van valami pozitívum, ezt meg kell találni. Tekinthete, és következő évben utána viszont akkor felszívta magát, tényleg a mini világbajnokságnak köszönhetően is, akár meg nyilván az, hogy rettenetesen beleállt ebbe az egész sztoriba, mert tudta azt, hogy amit most nyújt, az harmad kevés ahhoz, hogy Lewis Hamiltonnal pariba legyen. Felszívta magát, végigcsinálta, végigharcolta az évet, világbajnok is lett. Tekinthete úgy-e a Ferrari erre az egész japán nagydíj utáni időszakra, mert ugye hátra van még, ugye azt mondja, hogy Austin, Mexikó, Brazília, Abu Dhabi, tehát hátra van még utána még 4 verseny, hogy akkor viszont ezt a 4 versenyt, ezt viszont abszolút akkor 2023-ra fókuszáljuk, és már arra készülünk rá. Mert már ugye korábban ők már nyilvánosan is, már Monzában is azt mondták, hogy tulajdonképpen srácok, ennek itt már kalapkabát.
Hát ezt mondtam az előbb is, igen, hogy gyakorlatilag a Ferrari lehet, hogy azért is lassult itt egy kicsit az utóbbi pár futamon, mert ezt az évét már eltemették, és nekik most az a feladatuk, hogy 23-ra megint egy olyan kocsival álljanak elő, amivel újból neki futhatnak akár csak idén, hogy legyen egy legalább egy jó kezdés, aztán, hogy mi lesz utána, azt úgyse lehet előre tudni, de hát hogyha egy alapból egy jó autóval indítjuk az évet és győzelmekkel, mint ahogy 22-ben azért így volt, az nem rossz dolog. Tehát hogyha nem kapaszkodni kell, hanem rögtön a csúcsról indítani, hát onnan is el lehet szúrni, mint láttuk az idei év során, de legalább megvan a kiindulási alap. És hogyha ők erre dolgoznak most már az utóbbi pár hónapban is, meg ami még hátra lesz a következő év elejéig, akkor hát nyilván ennek meg lesz az eredmény.
Apropó következő év, napvilágot látott már is, és már hivatalos a 2023-as Forma 1-es naptár. Rendkívül korán már, aztán talán március első hétvégéjén már kezdünk, egészen ugye sokáig, és 23 futtam, hogyha jól emlékszem pontosan a számokra.
24,
bocsánat, látod? Figyelj, tudjátok be azt, hogy már 40-45-ös korosztályban vagyok, tehát ilyenkor azért már szellemileg azért már úgy néha-néha azért már nem olyan friss az ember.
Én sok fiatalabb vagyok azért.
Na, erről van szó. Ezt akartam neked mondani. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen kimostál ebből a rettenetesen rossz helyzetből. Szóval a lényeg, hogy egy borzalmasan hosszú jövő évi hétvége vár ránk. Jóból is megártasok?
Hát, a csoda tudja. Tehát, hogyha azt veszik, hogy 24 hétvége, ez már gyakorlatilag az egész évet tekintve majdnem minden más hétvégén van verseny, és nyilván nem így lesz pontosan, mert van, ahol ugye sűrűbben vannak, akár három futam is három héten belül. Elképzelhető, hogy egy kicsit az ember már nem is azért belefárad, de hát ugye így kell szervezni szinte az életünket, hogy tudjuk nézni a futamokat, és az nem egy egyszerű logisztikai kérdés esetben. Annak idején, mikor én Forma 1-jel elkezdtem foglalkozni 70-es évek közepén, akkor jóval, hát egyrészt kevesebb futam volt, de olyan érdekes módon, és szerintem az nem volt rossz, szét volt húzva a bajnokság. Tehát már januárban megrendették a dél-amerikai futamokat, Argentina, Brazília, kisvártatva egy hónappal később mondjuk Dél-Afrika, aztán megint volt egy 3-4 hét szünet, Long Beach-i amerikai futam, és csak május körül jöttek át Európába, akkor itt lement az európai része a dolognak egész nyáron, és akkor ősszel jöttek az észak-amerikai futamok, meg aztán csatlakozott Japán. És így januártól október végéig volt egy kicsit egészségesebb széthúzódása a versenyeknek, jobban lehetett várni. Persze egészen más volt minden, tehát a hír is, ami akkor, hát még csak özönnek se volt nevezhető, szerintem még a nyugati országokban se jóval szoridabban csordokálnak most, mintha egy kicsit azért úgy tud az ember néha telítődni a Forma 1-jel, mert annyi minden impulzus éri, információ éri a csapatoktól a rengeteg Forma 1-es honlap révén, hogy én is úgy vagyok, hogy nem olvasok el már mindent, egyszerűen lehetetlenség idővel bír.
Hát én is egyébként úgy gondolom, hogy szerintem kezdünk elérni arra a pontra, amikor már tényleg jóból is kezd megártani a sok, mert én azt mondom, hogy olyan 20, és pont azzal, hogy szét van húzva, és egy kicsikét úgy azért úgy nyugton van hagyva a Forma 1 rajongó azzal, hogy akkor jó, most egy picikét elvonulunk, foglalkozunk mindenki a maga dolgával, te is egy picikét éld úgymond kvázi a hétköznapi életedet, és aztán pedig egyszer csak egy örömmel várd nyilván a következő versenyt, hogy jaj, de jó, hétvégén Forma 1-es verseny lesz, nem lesz ez olyan nagy, aj, basszus, megint Forma 1-es verseny van, jó.
Igen, okay. nem azt mondod, hogy jaj, már megint futam van, hanem jaj, de jó, hogy megint futam.
Pontosan erről van szó, és akkor nincs az, hogy jaj, anyósomhoz akkor nem kell akkor elmenni vasárnapi ebédre, vagyis hát jaj, de jó, jelen esetben, ki hova, melyik kategóriába ugye sorolja ezt a dolgot. Egy a lényeg, tehát, hogy nagyon-nagyon korán kezdünk, aki a magyar nagydíjnak a hétvégére kíváncsi, annak most szólok, hogy most őt azt viszont előrébb hozták egy hétvégével, tehát nem ez a július legutolsó napjai augusztus eleje, hanem pont egy héttel korábban vagyunk, és akik viszont magyar nagydíj díjra szeretnének egyet vásárolni, már most szólok 2022. október első hetében, hogy nagyon-nagyon húzzanak bele, mert már most rettenetesen fogynak a jegyek, hogy mi ennek az oka, én megérteni nem tudom, mert ugye általában mindig azzal ott a probléma, hogy jaj, elővételben alig fogynak el a jegyek. Tavaly már elfogyott tavaszra, vagy bocsánat, az idén elfogyott már tavaszra az összes jegy, és most már ugye azt látni, hogy vannak bizony olyan látók, amelyeket teljes mértékben már el is adtak, tehát tokkal vonóval az elvonadva, hogy most vagy azért, mert ugye újabb lelkesedés van, mert hála Istennek végre van izgalom a Forma 1-be, tavaly is volt, az idén is azért van izgalom a Forma 1-be, vagy azt, hogy esetleg erről látok az emberek, és azt mondják, hogy megveszem inkább most a jegyet, mert aztán ki tudja, hogy jövőre hány százalékos infláció mellett fognak a jegyek XY euróba kerülni, és ugye hát az euró, ahogy valljuk be őszintén, tehát a forinthoz, euró-forint árfolyamról, na, arról nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok a mai műsort. Akinek tetszett ez a mai műsor, az kérem, hogy iratkozzon föl a különböző csatornákon, ahol hallgat minket. Ugye ez a Spotify, a Deezer, a Google Podcast, az iTunes és az Amazon Music, valamint itt a GP Shopnak a honlapján, az F1 Podcast menüpontban is vissza lehet ugye minket hallgatni, illetőleg ott is van egy feliratkozó gomb. Tessék megnyomni, hétvége japán nagydíj, és én úgy gondolom, hogy megint lesz majd miről megint beszélgetni Mélyes Károly szakújságíró barátommal, aki szintén majd magvas gondolataival fogja majd emelni ennek a műsornak a gondolatát. Akik a Max Rádióban hallgatják a műsort, azoknak nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk tartotok. Jövő héten ugyanitt ugye ebben az időpontban ismét találkozunk egymással. Szerintem lehet, hogy egy fokkal jobb zenék lesznek, mint most ezen a héten voltak, bár nem biztos, de amit eddig is volt, az is szerintem csillagos ötös zenék. Szóval Duma leáll, én elbúcsúzom, vigyázzon mindenki magára, legyetek jók, szép napot, szervusztok. És Karesz, neked is egy nagyon szép napot kívánok.
Köszönöm mindenkinek.
Box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!